Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És közben, míg a híreket hallgatták, megérkezett a stúdióba Gulyás Balázs és Horn Gábor. Gulyás Balázs a Gulyás Ágyú alapítója, készítője, Horn Gábor a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szervusztok!
Szervusztok!
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
És azt hiszem, hogy külön kérdeznélek titeket. Először Horn Gábortól kérdezném, hogy ha most lennének a választások, ki győzne? Egy évvel ezelőtt azt nyilatkoztad, pontosabban egy műsorban is mondtad, meg lehet, hogy mértétek is, hogy akkor még Orbán Viktor nyert volna.
Igen, hát ha most lennének, ha ma mi van szombaton, holnap lennének a választások, akkor biztos jelentős fölénnyel a Tisza gyerne. Én azt nem látom, hogy kétharmaddal, mert ugye az egyéni körzetekre azért olyan pontosan nem látunk rá, de jelentős fölénnyel biztonságosan nyerne a Tisza, de hát nem most lesznek a választások. Én hiszek a saját kutatásainknak, nem csak a sajátaimnak, hanem a Független Kutatóintézetet mindegyike azt mondja, hogy a teljes népességben 4-5-6%-kal vezet a Tisza, a biztos pártválasztókta 8-12% között, ez nagyon jelentős fölény, ezzel mondom, kényelmesen lehetne választást nyerni, de hát még 4 hónap múlva lesznek ezek a választások.
De maga Orbán Viktor, elismertem a Mohácson, hogy az ellenfél még erősebb, én ilyet tőle nem hallottam.
Igen, Orbánnak az egész viselkedése visszaigazolja azt, hogy ő is a mi kutatásainkat látja, mert egyébként nem Mohácson tölteni a hétvégéjét, hogyha nem ez lenne, hanem nem tudom, hogy hol, mert a disznót vágna, vagy nem tudom, mit csinálna, de az egész orbáni váltás, ez a kiöregedett rockstar képépítése, az eddigi én vagyok a jóisten, aki elzárkózva élem a világomat, azért ebből látszik, hogy itt valami komoly baj van, amire próbálnak megreflektálni. Nem sikertelenül, azt azért hozzá kell tennem, mert nagyon jelentősen megnőtt a fideszes szavazók aktivitása. Tehát amiben változás van, hogy passzívak voltak a fideszes szavazók, nekik is elegük volt abból, amit láttak, ez megváltozott. Tehát ma egy fideszes szavazónak újból ugyanolyan lelkesedése jött meg, mint ahogy egyébként a tiszásoknál is megvan. Tehát ha ma Orbán is felvonult volna a gyerekekért egy másik hídon, ott is sokkal lennének.
Én azt hiszem, hogy igaza van Gábornak abban, hogy ha ma Luca napján lennének a választások, mint ahogy nem ma vannak, akkor valószínűleg a Tisza párt megnyerné ezt a választást, azonban ahogy mondani szokták, vagy mostantól már mondani fogják, a Tiszán addig még sok víz fog lefolyni, amíg elérkezünk oda, hogy ténylegesen be kell menni egy fülkébe és behúzni az X-et, és szerintem ez a kérdés, amit Gábor elkezdett mondani, az a fő kérdés, hogy van-e még a Fidesznek tartaléka azok között, akik ilyen-olyan ok miatt, nyilván legtöbben a kegyelmi ügy miatt, átmentek passzívva, fideszesek még valamennyire, tehát leginkább a Fideszre szavaznának, ha hajlandóak lennének elmenni szavazni, de nem, eddig inkább passzívak voltak, és hogy van-e még olyan tartaléka a Fidesznek, az látszik, hogy ezekből sikerült visszanyerni a Fidesznek, de hogy még van-e tartaléka, vannak-e még olyan volt fideszes szavazók, akik visszacsábíthatóak, az egy jó kérdés, és mondjuk ez a mai nap, meg az elmúlt egy hét történései, az mondjuk nem kedvezett a Fidesznek ebből a szempontból, hiszen ezek az embereknek a nagy része, de Gábor biztos, hogy számokkal is alá tudja ezt támasztani, vagy cáfolni, ezeknek az embereknek a nagy része, ők a kegyelmi ügy miatt, vagy a gyermekvédelmi ügyek miatt morzsolódtak le a Fideszről, és mondjuk ami az elmúlt egy hétben kiderült, én például tegnap láttam nálad, Gyuri, a megbeszéljükbe, vagy illetve hallgattam azt a volt gyerekvédelemben felnőtt.
14 évig volt állami gondozásban.
Tehát, hogyha ezek az ügyek kipattannak, már pedig ő azt ígéri, ez a most már felnőtt ember, hogy felvételei is vannak, sőt, még hogy Orbán Ráhellel is beszélgetett a témáról. Tehát, hogyha ezek az ügyek folyamatossá válnak még a következő 4-5 hónapban, akkor azért nehéz lesz a Fidesznek visszacsábítania szerintem ebből a rétegből.
Hát valószínűleg ez a mostani botránysorozat, ez a bizonyos Szőlő utca, amelyikről egy ideig azt lehetett hinni, hogy jó, kirobbant a botrány, meg volt Zsolti bácsi ügy, de gyorsan leoltották, igaz, hogy nem úgy, ahogy szerették volna, mert semmilyen Zsolt fölállt és kikérte magának, ettől aztán minden figyelem oda összpontosult, de egy idő után úgy látszott, mintha ellentámadással, rágalmazási perek kilátásba helyezésével beidéztük a rendőrségre, és így tovább elintézték volna a dolgot, hogy legalább csend van. Ehhez képest elkezdtek kijönni ezek a botrányos felvételek, meg például...
Ma is jött ki egy.
Dobrev Klára szombaton elkezdett ugye megtalálni, meg a kollégái, munkatársai olyan volt áldozatokat, akik megmertek szólalni, és kiderült, hogy ezek szerint az ellenzék, meg a független média képes olyan ügyeket feltárni, amelyeket a hatóságok, a rendőrség, az ügyészség vagy nem tudott, vagy nem akart, az embernek inkább ez a benyomása, hogy nem akart. Hát ha ezek az emberek beszéltek, hajlandók voltak beszélni, az egyik Juhász Péternél például elmondta, hogy nekem már júliusban ott volt a vallomásom az ügyészségen. Miért nem csináltak valamit? Nyilvánvalóan szépen el akarták tusolni, ezt most nem kell, majd egyszer, ha nyugodtabb lesz az idő, akkor meg fogjuk ezt csinálni, de most nem, hagyjuk az egészet, mert kínos. Erre kiderült, rájuk borult, és bár nem ugyanaz, mint a kegyelmi botrány, mert mégsem egy gyerek otthon és egy közvetlen pedofil mentegetőnek a megkegyelmezése, hanem egy javítóintézet, és erre a Fidesz rá is szállt, hogy hát ezek a bűnöző fiatalok, és ezzel embereket bizony egy kicsit el lehet bizonytalanítani, de olyan helyzetet nem lehet teremteni, hogy még akár a bizonytalan szavazók, vagy a Fidesz szavazók is azt mondják, hogy bűnöző, nem bűnöző, bűnöző, verjük őket, anyu, ilyen nincs.
A gyerekek, ilyen de, nincs. De a Fidesz akkor azt mondja, hogy aki javítóintézetbe és nem fiatalkorúak börtönébe, mert hazudott Gulyás Gergely, konkrétan hazudott a kormányinfón, és azóta is hazudnak a különböző kormánypárti potentátok, akik azt állítják, hogy a kettő ugyanaz. De tegyük föl, hogy ez egy javító, vagy nem is javítóintézet, hanem ez egy fiatalkorúak börtöne. A Fidesz azt az álláspontot képviseli, hogy aki ide bekerül 14 évesen, 15 évesen, 16 évesen, azt meg lehet erőszakolni? Ez számukra elfogadható dolog? Azokkal azért, lehet fajtalankodni?
Jó, de azért azt nem akarom megvédeni őket, de ezt azért nem mondják. Azt mondják, hogy azokkal se lehet, csak megpróbálják elvenni.
De ezt próbálják nem, az emberekbe plántálni.
Az élét projektnek, hogy ezek bűnözők, ezekkel sok minden.
De pont az. Szolidaritást mondom, hogy azért, akarják elvenni, Gábor.
Igazad van, csak mondom, ezért a pontosság, de Orbán ma megszólalt végre, és ő is azt mondta, hogy ez tarthatatlan, tehát ebben mondjuk nem mentegetni akarom őket, de egy picit hadd legyek egy pillanatra cinikusabb, mert engem nagyon indulatossá tesz ez egész ügy, de próbálom meg egy kicsit távolabbról nézni, hogy a Fidesznek mi az igazi nagy problémája ezzel egészen, mert sajnos nem morális problémái vannak. Tehát nem az a problémája, hogy önvizsgálatot tartana, hogy jaj, a fene egye meg, tényleg ide ránk bízták ezeket a gyerekeket, hogyan bánnak velük. Végül is 15 éve itt vagyunk, jaj, hát akkor a pintérevtárs, akkor köszönjük szépen, viszontlátásra, mégse egy rendőre kéne ezt bízni. Jaj, hát az igazságügyi miniszter, aki effektíve hazudott, mert ugye azt mondta, akkor, amikor biztosan lehetett már tudni, hogy van kiskorú áldozat, hogy nincs kiskorú áldozat, effektíve, ugye, hát ha megkérdezte volna legalább az ügyészséget, mielőtt kiadja azt a papírt, csak ugye rendszer szintű probléma van, mert Tuzson meg akar felelni a főnöknek, nem az ügyet vizsgálja meg, nem néz utána, ez ugyanaz, mint a Varga Judit története, aki tudja, hogy nem kéne fölmenteni, mégis meg aláírja a végén, mert azt gondolja, hogy ezt várják el tőle. Az informális rendszer csak azt akar...
Gábor, azt még nem tudjuk, hogy ki várta el tőle, és hogyan várta el tőle a Varga Juditnál.
De pont azt mondja,
az a baj, Gábor, hogy nem a formalizált rendszer működik, hogy megszűnnek a fékek és ellensúlyok belül is. Nem csak kívül, hanem belül sincs
de
már.
De diktatúrában miért ne szűnnének meg a demokratikus
Igazad van, csak ezek jelzések. Csak azt akartam mondani, hogy a legnagyobb problémája ezzel az egészen ma a Fidesznek az, hogy nem arról szól a történet megint, amiről ők akarják. Ők a háborúról szeretnének beszélni, ők az adóhazugságokról szeretnek. Ugye megépítenek egy virtuális valóságot, majd elkezdenek hadakozni ellene. Gyönyörű a történet, tehát tényleg már már, hogy mondjam, egészen orwelli, amit látunk, hogy én magam megépítem a saját magam ellenségét, majd megpróbálom legyőzni, ez történik, de nem erről szól a történet. Nekik igaz, az igazán nagyon nagy problémájuk az, hogy újból elvesztették a kommunikáció irányítását. Ez az, ami a legnagyobb, és ezért nem akarták ők ezt, hogy akarták eltussolni ezt az egészet, mert tudták, hogy ugyanaz lesz a helyzet, ami tulajdonképpen 2024 februárjától egészen 2025 őszéig volt, hogy Magyar Péter diktál.
Igen, és ezért volt a fő üzenetük sokáig, hogy kiskorú érintettje ezeknek az ügyeknek nincs, mert féltek, hogy hát pedofil összeér, igen, végünk van. Most kiderült, hogy kiskorú érintett, most abba kapaszkodnak, hogy hát javító intézet, hát tudjátok, hogy ott kik vannak.
De gondoljatok, azért ez akkor megint kijön belőlem a tanár, hogy azért ezek gyerekek, tehát mondhatunk akármit, ezek bűnelkövető, nem is bűnöző, bűnelkövető gyerekek. Vannak köztük olyanok, akik előzetesben vannak itt, tehát még azt el se ítéltettek, tehát olyanok, mint Völner Pál, aki ugye szabadlábon, aki ügyvédként is működhet. Tehát, és ezek a srácokkal olyan dolgok történnek, mert nem egyszerűen arról van, hogy megverték őket, hanem megalázták a legsúlyosabb.
Megerőszakolták.
Így van, de azt ugye legalább nem látjuk. És úgy tették mindezt, akik tették, hogy tudták, hogy ott a kamera. Tehát ugye annak az embernek, aki ennek az intézmények az igazgatója, kellett tudnia, hogy az ipari kamera ott van. Persze. Azt gondolta, hogy megteheti, mert olyan világban
még
él.
Most is megteheti.
Olyan világban élünk, és erre nem válasz az, hogy de így volt ez 2010 előtt is, mert vagy így volt, vagy nem volt így.
Kiderült az igazgatóról, akit elvitt a rendőr, hogy mit csinált, ugye? Kineveztek helyette valakit, aki majd rendbe szedi a dolgokat, akit aztán megint elvitt a rendőr, meg kiderült róla, hogy mit csinált. Most éppen nem tudom, hogy ki van éppen ott a vezérigazgató, vagy igazgatói
szépen. Most már egy rendőr. Most már rendőr.
Ja igen, mert rendőrök átvették a hatalmat az összes ilyen...
Nem egy felkészült pszichológus, nem pedagógus.
A pszichológust elvitt a rendőr.
Na jó, de a pszichológus egy állat volt, nem pszichológus, hanem egy vadállat. Igen.
Ez valami borzasztó, ilyen abszurd drámává
kezdve. Még súlyosabb az eset, mert ezt a Jakab Péter Pált, Juhász Péter Pál, ez úgy került oda, hogy megbízták azzal, hogy kivizsgálja, hogy az előző bűnözőt, aki ott volt.
És nem is akárki ültette oda egyébként, Soltész Miklós.
A kivizsgálás eredményeképpen annyira jól sikerült a kivizsgálás, hogy ő belőle lett az igazgató. Igen. Tehát, hogy a dolog még oda-vissza megy, hogy valami elképesztő állapot, és ezért nem lehet más a felelős, csak a magyar kormány. Tehát egy újabb bizonyíték arra, hogy ez a kormány működésképtelen. Tehát nekem a mert bűnözők vannak, borzalmas emberek mindig voltak. Demokráciába is. De az, hogy egy olyan kormány van, amire semmit nem lehet rábízni. Nem tudok olyan területet mondani, amire azt mondanám, hogy ugye ellopják a pénzünket, hogy mondjam, átvernek minket a minden egyes eszközzel.
A közszolgáltatások nem működnek.
Semmilyen közszolgáltatás nem működ. Az egészségügy, az oktatás, a vasút, az anyám kínja, és ráadásul még a legsúlyosabb, hogy a rábízott gyerekekre se tudnak vigyázni.
De ez a legsúlyosabb, és pont ide akartam kiukadni, hogy ez a legsúlyosabb, hogy gyerekeket kénytelenek vagyunk rábízni, mert olyan helyzet alakul ki, az egyiknek meghalnak a szülei, a másik valami elkövet és bekerül egy ilyen javítóintézetbe, és kialakul, most nem akarok én államelméleti fejtegetésekbe, de kialakult egy állam az államban. Itt teljes, nem érvényesültek az államnak a büntetés végrehajtási monopóliuma, hanem egyfajta külön büntetés végrehajtási kódex alakult ki, amiben elfogadható volt, hogy a gyereknek a fejét belehúzom az asztalba, amiben elfogadható volt, hogy Juhász Péter Pál a saját szexjátékaként bánt ezekkel a gyerekekkel, akiket mi mindannyian adófizetők rájuk bíztunk. Tehát kialakult egy párhuzamos állam, és én azt gondolom...
De nincs a párhuzamos állam, akkor lenne igaz szerintem, ha lenne egy másik állam is, a párhuzam, két állam lenne, és az egyik rákényszeríti az akaratát a másik államra. De itt az egész állam az Orbáni diktatúrának a alávetettje.
Én csak oda akartam kiukadni, hogy én ezt egy óriási tesztként fogom fel, mégpedig nem a fideszes szavazóknak a tesztje. Oké, elfogadom azért, mert szerelmes vagyok Orbán Viktorba, hogy késik a vonat. elfogadom azt, hogy a Covid-ban gyakorlatilag világelsők vagyunk, vagy másodikak voltunk valahogy így, és meghal a szomszéd. De most jön a nagy teszt. Elfogadom-e azt fideszes szavazóként, hogy rábízott gyerekeket, az államra bízott gyerekeket megerőszakolnak, meg agyonvernek, a fejét belehúzzák az asztalba, bottal, ugye most már ilyen videó is van, bottal ütlegelik gyerekeket. Ha ezt is elfogadják, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az emberek menthetetlenek.
De valószínűleg nem fogadják el, szóval az Orbánék mindent megtesznek annak érdekében, hogy relativizálják a Szőlő utcai eseteket, ez biztos.
De akkor nem fogadják el, hogyha jövő héten azt látjuk, hogy a Fidesznek 3%-a van, és tartok tőle, hogy ez nem így lesz.
Nem így működik.
De szerintem így csak szavazót veszíthetnek.
Emberségből és kereszténységből is teszt alá vannak vele most a Fidesz szavazók.
El fogják kerülni az ember. Szavazók nagy része nem akar ezen a vizsgán.
Én éppen azért akarom újságíróként felhívni erre a figyelmet, hogy ez egy teszt. Kereszténységből is teszt, már aki annak vallja magát, és emberségből is teszt.
Erkölcsileg igazad van, de az élet mégsem csupa erkölcsből áll, csak azt mondom, hogy akármit próbál itt a Fidesz, ez biztos, hogy ezzel egyetlen szavazatot sem nyer, ellenben még a sajátjai közül is szavazatokat fog veszteni, kell, hogy veszítsen, mert sok emberben, még ha nem is akar tesztet végezni, sok emberben az vetődik fel, hogy ezt nem lett volna szabad hagyni. Ennyi.
Gyuri, azért nem ilyen egyszerű ez, mert közben, hogy egyrészt nem minket fogyasztanak a fideszes szavazók, tehát nem minket hallgatnak, most szomorúan kell jeleznem. Meg se érinti
van
őket.
Szavazó.
Van.
Tudom, a fórumból tudom, bizonyítani.
Véletlenül
tudom,
hallottam is, amikor...
Hogy van olyan szavazó, aki rendszeresen hallgat minket, biztos, hogy... és betelefonál,
de nem ez felháborodott.
Nekünk közvélekutatók mindig találunk mindenféle állatfajtát, de igazából azért jellemzően nem ez a helyzet. És ugye ma volt Mohácson egy fideszes rendezvény, és én belehallgattam...
Digitális polgári kör,
így hívják, hogy nem tudom, miért digitális, mert ezek nem digitálisak, ugye, de most ez mindegy, nem érdekes?
Interneten nyomulnak, és különböző digitális
formákban. Jó, én tudom, hogy miért csak maga az esemény, az nem egy digitális, hanem egy offline történet volt. Én belenéztem, és effektív háborús úszítás zajlik. Tehát olyan szintű rémhírterjesztés, ami arról szól, hogy holnap itt lesz a világháború. Hogy ezek, mármint, hogy a háborúpártiak, akik nem tudom, miért vagyunk mi háborúpártiak, akik másképp gondolkodunk erről a dologról, az Európai Unió maga, és azok az emberek, akik majd döntenek arról, hogy kire szavaznak, akkor azt kell megnézniük, hogy az zavarja-e őket, hogy mi történt a Szőlő utcában, vagy azon gondolkodnak, hogy... Ki tudja megvédeni őket. Tehát, és akkor azért gondoljatok ebbe bele, és ők nem a Szőlő utcáról hallanak, ők azt hallják, hogy itt van egy ember, az utolsó, aki értük bármit megtesz, aki megvédi őket, aki jóba van azokkal, aki meg tudja őket védeni, ugye Putyinnal és Trumppal jelesen, aki megmondta, hogy az Európai Egyesült Állatok, ez borzasztó, és tulajdonképpen arra szövetkeztek, hogy tönkretegyék Magyarországot, és ez az információjuk, ezt hallják éjjel-nappal, ez van kiragasztva az utcán. Én voltam vidéken, nem tudjátok elképzelni, ti is biztos jártok, hogy mennyi plakát van kiragasztva vidéken. Budapesten alig látjuk ezeket a tankos plakátokat. Ez a tankos plakát, ugye pénzekből összeragasztott egyébként német tank, akik értenek hozzá, azt mondják, hogy ez egy német típusú tank, véletlenül. Előtte áll Magyar Péter és Zelenszky, nem jutott hely Putyinnak a háborúpártiságban, nem volt jó fénykép róla. Tehát, hogy és ez a táplálék. És akkor hiába, még ha el is ér hozzá a Szőlő utca, ha elér, szerintem el se ér, meg se érinti. De ha mondjuk elér, akkor ott van a mérlegen két dolog. Ki véd meg engem, és kibántja a gyerekeket. Na döntsük el, hogy akkor melyik számít.
De Gábor, elér hozzájuk, ha már Orbán is kénytelen rögzíteni azt, hogy ez, amit láttunk, ez elfogadhatatlan,
akkor már
az azt jelenti, hogy elért, ők is tudják, hogy elér, és meg kell szólalnia a főnöknek. Én csak azt mondom, hogy ebben az ügyben, akárhogy próbálják ezt pozícionálni, racionálni, vagy értelmezni, szavazatot nem tudnak nyerni, legfőjebb a szavazat veszteséget korlátozni, vagy mérsékelni tudják, de abban igazad van, hogy mindent megtesznek azért, hogy semmi egyébről ne essen szó, csak a háborús fenyegetésről, ez lesz a fő üzenet, világháború jön, egyetlen ember van, aki meg tudja menteni a világot, meg főleg Magyarországot a világháborútól, Orbán Viktor. Ha sikerül az embereket rettenetesen megijeszteni, hogyha nem Orbán, akkor jönni fognak a nem az orosz, hanem az ukrán csapatok, meg a von der Leyen csapatai, akkor lehet, hogy megvalósul.
Miközben megy ez a háborús huszítás, amit én is láttam, és Gábor is megidézett a mai Mohácsi gyűlésről, közben Szijjártó Péter szabályosan lecseszi Mark Rutte-t, a NATO főtitkárt, azért, mert a NATO főtitkár azt mondja, hogy 2030-ra, tehát nem jövő héten, ahogy az orbáni propaganda nyomja, hogy jövő héten mit van a harmadik világháború, hanem azt mondja, hogy 2030-ra, és nem azt mondja, hogy világháború lesz, csak azt mondja, hogy az oroszok készen lesznek arra, hogy akár megtámadják a NATO-t, illetve az Európai Uniót. Tehát nem tudom, szerintem ezt nem egyeztették Szijjártóval, hogy hát mi küldünk ki olyan bors címlapokat, amin ott van az atomgomba felhő, vagy mi a csuda. Itt azért látok némi diszkrepanciát.
Hát mindenki a magáét mondja. Szijjártó neki megy a Rüttének, mert azzal van kapcsolatban. A bors pedig a Rogánnal van kapcsolatban, ők tehát atombomba felhő.
De ugye érdekes, hogy ugyanez a Szijjártó imádkozik Moszkvában.
Igen.
Moszkvában imádkozik a békért. Tehát az agresszor házatáján, hát ennél cinikusabb, ennél álságosabb dolgot tényleg. És de hiába fordul ki a gyomrunk.
Gábor, de ez bejött 4 éve.
Hát nem ez jött be 4 éve.
De a Márki-Zay Péter háborús úszítónak állított.
De ott a Márki-Zay Péter a saját szavával mondta.
Vinni a magyar embereket. Dehogyan, vinni a magyar ember, egy szóval nem mondott soha ilyet, hogy vinni a magyar fiatalokat harcba, és ez bejött úgy, hogy szerencsétlen úgy megbukott.
De volt egy mag.
De Gábor, az a különbség, hogy akkor volt egy valódi, egy reális érzetünk arról, mert akkor tört ki ez a háború, és tényleg mindannyian féltünk. Bennem is félsz volt.
Hogy, és nem tudtuk, hogy
hol áll meg ez az egész. Tehát azt mondom, hogy egy valódi helyzetre reflektáltunk. Azóta egyébként az ukrán hősöknek köszönhetően, akik lassan négy éve állják a sarat, a fene egye meg ezt a rohadt orbáni propagandát, ami az ellenkezőjét állítja ennek be, és megállították ezt az elképesztően erős orosz birodalmat, ugye, ami nem képes ugye tovább lépni. Hozzáteszem, hogy tényleg az ukrán hadsereg tényleg erős, tehát azért itt nem akármiről van szó, de ezzel együtt is beleszoktunk sajnos ebbe, és ma már ez a fajta félelem nincs bennünk. Akkor nem kellett gerjeszteni, az a különbség szerintem, igazad van, csak az a különbség, akkor nem kellett gerjeszteni ezt a félelmet, mert volt. Most pedig tudatosan gerjesztik ezt a félelmet,
csak annyit akartam,
és ez szerintem még nagyobb az emberség.
Gábor, annyit akartam ezzel jelezni, hogy akkor is, tehát 3,5 éve, vagy 3 és 3/4 évvel ezelőtt egy óriási hazugsággal szereztek 2/3-ot.
Ebben igazad van, de 2018-ban
is. Egyetlen egy cél vezéreli őket, az Orbán Viktort és az egész stábját, hogy megnyerjék az áprilisi választásokat. Ha ezt háborús huszítással lehet megnyerni, akkor azzal. Ha a gyerekeket nem tudom mit csinálnak a Szőlő utcában, nem tudom hol, ezekkel a bűnöző nevelőkkel, akiket lebuktatott a sajtó, a különböző média, de nem a közmédia, azt akartam mondani. A Gyuri mondta, hogy abban véletlenül sem volt semmi. Szóval, ha ezzel lehet, figyelj, ha bármitvel meg lehet nyerni a választást, ők be fogják dobni. Bármilyen áldozat.
De hát ezt mindannyian tudjuk, Gábor, ez világos, persze.
De azért, hogy ők nem akarnak börtönbe vonulni.
Jó, egyébként, ha kikapnának, szerintem nem vonulnának börtönbe, szomorúan kell nektek jelezni. Van ebben egy illúziója a magyar társadalom nem Orbánnak drukkoló részének.
De miért kell ezt az illúziót?
De legalább nem lennének boldogok.
Én nagyon drukkolok.
Szeretném, ha börtönbe vonulnának akik bűncselekményeket követtek el.
Csak ismerve a politika természetét közelről is egy ideig, nem szoktak. Tehát nem igazán...
Nem szoknak, majd szoknak.
Jó, bárcsak neked lenne igazad, de sajnos ebben inkább nek nekem szokott, de mindegy, akkor drukkoljunk. Én nem a börtönt szeretném, én azt szeretném, hogyha nem az orbáni világ épülne tovább. Tehát én azt szeretném, hogyha itt most megállt parancsolnánk, azt szeretném, ha visszamennénk oda, amit 1988-ban egyébként én Orbánnal együtt kezdtem lelkesen, hogy lehet esetleg egy polgári társadalmat itt építeni. Én emlékszem azokra az éjszakában nyúló beszélgetéseinkre ugyanezzel az Orbánnal.
Most hallgattam a helyet.
De nem hallgatom el, mert nekem ez egy fontos, hogy mondjam, ez egy tanulság.
Annál inkább döbbenetes az a változás, ami történt azóta. Abból az Orbánból ez lett.
Igen, mint egy királydráma.
Igen, de van tanulság ebből, tehát tényleg, hogy meg tud változni az ember, és mennyire féktelen tud lenni a hatalomvágy, hogy mennyire el tudod veszíteni az önkontrollod. Ezért gondolom, hogy abszolút helyén való az, hogy ne lehessen két ciklusnál tovább valaki politikai vezető, mert egyszerűen tényleg elveszítik az emberek, elveszítik a józan ítélőképességet. Az Orbán körül már nincs, aki megmerné mondani neki az igazságot. Belehajszolják a sajátjai a tévedéseibe. Kiállítják februárban ez a szerencsétlen Nagy Márton, aki sokkal okosabb, mint én közgazdaságilag, tehát jobban ért hozzá magam.
Ebben ne legyél azért magam biztos,
magam is, de én ismerem őt, magam is a közgazdaságtudományi egyetemet végeztem, de azt gondolom, hogy sokkal jobban tudja nálam, hogy tudta nálam februárban, hogy milyen helyzet van, és mégis miután a főnök azt akarta hallani, hogy minden rendben van repülőrajt, ezért elhiteti vele, elmondatja vele élete legsúlyosabb hazugságait. Beleáll a földbe a magyar gazdaság, tudtuk, hogy ez lesz, tehát nem volt semmi csoda ezzel, a főnök ennek az ellenkezőjét most is ezt látjuk, hogy a szerencsétlen Tuzson nem azt mondja, amit mondanak neki, hogy állj öregem, itt valami nem stimmel, hát látnia kellett, hogy ott vannak ezek a dolgok. A főnök azt mondta, hogy szálljunk ebből valahogy most ki, akkor gyorsan leírom, hogy akkor itt nem történt semmi, nincs itt semmi látnivaló. És maga előre küldi a főnökét, Orbánt, hogy hát itt kérem szépen, minden rendben van, kiskorú, az egyáltalán nincsen. Politikai összekötetés az egyáltalán nincsen. De lehet, hogy én nem gondolom, hogy a Semjén Zsolt, de az, hogy itt voltak akár rendőrök, akik fedezték ezt a történetet, abban biztos vagyok, mert valakiknek kellett erről tudni, ez 10 éves történet.
Nem kérdés. A jelen helyzetben ez már nem kérdés.
De ez nem kell vezető politikus.
Igen.
Nem, de hát hogy működik az a rendszer, amelyikben akár ez a Juhász Péter Pál, akár a helyére küldött, megbízott igazgató szabadon működhet évekig, miközben például kamerás felvétel van arról évekkel ezelőttről, hogy mit csinált. Hát ezeket a felvételeket azért készítik, hogy tudják, hogy mi történik. Nyilván nem elsősorban nevelőkre, meg az oktatókra, meg a rendészekre figyelnek, hanem hogy nézzék meg, hogy az ottani gyerekek vagy fiatalok mit csinálnak, mit nem, de ha meglátják azt az abszolút dolgot, hogy ott van egy nevelő is, agyba főbe rúgdossa a gyereket, akkor egy ilyent ellenőrizni kell. Biztos, hogy látták is az intézetben is. És kijön minden évben oda egy felsőbb szerv, főigazgatóság, vagy minisztérium, vagy anyám kínja, nem tudom micsoda, és meg kell, hogy nézze, hogy mennek a dolgok, nem csak a papírokat, itt van a jelentés, megnézzük, mennyibe felel meg a valóság, körülnézünk, bekukkantunk minden sarokba. Nyilván valakik meg is mondják, hogy figyeljetek, hát ez az ember azért hogy bánt a többiekkel, biztos, hogy volt ilyen, és még valószínűleg ezeket a felvételeket is meg kell, hogy nézze valaki, nem csak intézeten belül, hanem máshol. És mégsem történt semmi. Amikor meg az ellenzék, meg a független média neki indul, akkor egyszer csak, ja, hát akkor már 7 gyanúsítottunk van, hát látjátok, milyen gyorsan dolgozunk? Ez tényleg a rendszer teljes, totális abszurduma, és biztos, hogy nem működhetne anélkül, hogy erre felsőbb jóváhagyás lenne, mert így lehet működni, így lehet a dolgokat elsikálni, nem azért, hogy Zsolti bácsit védjük, aki nem tudjuk, hogy van-e, hanem azért, mert a rendszer így alkalmatlan.
Egy ilyen felvételnek az a következménye, hogy 7 ember előzetesbe kerül, akkor miért nem volt ennek a 7 embernek, miért nem fél évvel ezelőtt osztották ki az előzetest?
Igen.
Ugye ez a kérdés. Miért kellett ahhoz nyilvánosságra kerülnie ennek a felvételnek, hogy előzetesbe kerüljenek ezek az emberek, és miért nem az alapján, amikor az első rendőr az legelőször megnézte, a nyilvánvalóan bűncselekményt követett el, aki belehúzta a gyerek fejét a kilincsbe, meg az asztalba, meg mit tudom én, ott, tehát azt a pontot kell megvizsgálni, hogy ott mi történt, ott kiállította le, miért gondolják fél évvel később, hogy mégiscsak előzetesbe kell kerülniük, és mégiscsak bűncselekmény gyanúját veti föl az, hogy ütlegelik a gyerekeket.
De
ott van az a pont szerintem.
Már olyan fura, én még rosszabbnak látom a helyzetet, nekem ez lassan mániámá kell venni, hogy kezd válni, hogy egyszerűen lebontódtak az ellenőrzési rendszerek, tehát nem működnek, hogy nincsenek, hogy ez nem fontos, ezek nem szavaz ránk, ez nem a középosztály, ezeket nem lehet megnyerni, nem számítanak. Tehát nem
a lehető legkisebb erőforrással és energiával foglalkozunk ezzel.
Építsük le itt ezeket a rendszereket, nem kell, hogy nincs, mondom, a belső, a fékek és ellensők, Orbán nem csak az alkotmánybíróságát ellenőrző, nem csak a parlament, nem csak a médiahatóság, nem csak az állam számvevőszék, hanem a saját szakmai ellenőrzési rendszerek, ahol azt merné valaki mondani, hogy hát ne haragudjon, de ez így nem stimmel. Hogy ezeket itt látjuk, tessék közbeadkozni. Senkit nem érdekel. Van egy szerencsétlen főrendőr, akinek most már a nyakába van akasztva a szociális ügyektől kezdve az oktatási rendszeren keresztül a egészségügyig minden, aki azt tudja mondani őszintén, mert a Pintér ilyen,
hogy
nem én szültem, nem én hagytam ott a kórházba, mert nem érti. Ő egy őszinte ember. Ő azt gondolja, hogy ez nem az ő dolga, ő nem érti, hogy ha rábízák, az ő felelőssége. Gábor, ő tényleg nem érti ezt.
Meg akarom jegyezni azt, hogy mintha neked a pártársad is lett volna, sőt, talán a barátod is, aki azt írta ezelőtt jó sok évvel, hogy ez egy maffia álmam. És a maffia...
Ma is a barátom, nem értek egyet vele, de a barátom.
De a maffia államban ugye a fővezérnek nem szokták megmondani azt, hogy mi nem tetszik.
Egyébként én nem
mert ha megmondják, akkor tudjuk, hogy mi a következménye.
Én nem teljesen
és ez ugyanez itt is.
Nem teljesen értek egyet a Gáborral, mert az, amit te mondasz, az azt eredményezte volna, hogy a kegyelmi ügy után, miután látták, hogy mennyi veszteséget okozott nekik, és miután csak abban egyetértünk, hogy csak a hatalom meg a pénz számít nekik. Márpedig a hatalom megtartásához az kellett volna, hogy erre a gyermekvédelemre aztán tényleg minél több pénzt öntsenek rá, olyan embert nevezzenek ki, nem mondjuk egy Lázár János, hanem aki tényleg menedzser típus, és jól tudja menedzserni ezt a területet, és itt aztán minden egyes WC tisztán csillogjon, villogjon a gyermekvédelmi intézményekbe, és minden csavar a helyén legyen, és minden rendben legyen, mert látták, hogy micsoda károkat okoz nekik. Tehát, hogyha...
Balázs, hadd kérdezzek bele. Múlt pénteken volt nálatok a Szabad Sajtó Klubban ez a Szőlő utcai ügy terítéken. Mit szóltak az ott megjelentek ehhez az egészhez? Mennyire borzadtak el azoktól a videóktól, ami a múlt héten is megvolt? Ugye azóta egy csomó újabb is megjelent. Tehát, hogy milyen volt a hangulata?
Hát az volt a konklúzió, hogyha ide akarod kifuttatni, hogy nem nagyon fogja érinteni a Fidesz támogatottságát ez az ügy. Ha ide akartak
és
kifuttatni.
Erről nekünk most mi a véleményünk, ez a kérdésem?
Csak mennyire érinti a félmondata, mert igen. Nem fogjuk ezt a vitát most lefolytatni, de szerintem fontos vita inkább a jövő szempontjából, nem a most szempontjából, hogy mert én azt gondolom, hogy ez a rendszer hiba. Tehát te azt gondolod, hogy ez egy ilyen döntési, hogy valamit rosszul csinálunk, szükségszerű, hogy rossz legyen. Tehát én azt gondolom, hogy az a rendszer, amit Orbán felépített magának, az egy működésképtelen rendszer. Uh-huh. Nem tudja megoldani ezt a problémát. Nem képes, mert nem így működik.
Csak akkor koncentrálna rá, ha
a politikai volna, haszna hogy, lenne belőle. Így,
hogy ez szavazatokat hoz, vagy visz.
De szavazatokat visz.
Most már érti, de nem így.
Honnan tudjuk, hogy visz?
Hát a kegyelmi ügyből,
A kegyelmi ügyet ma ők azt gondolják, hogy az azért vitt, mert rosszul kezelték. Azért nincs most személyi konzekvencia. Hát normális
nem
esetben...
azért, mert a gyerekotthonokat kezelték rosszul, nem, hanem a botrányt.
A botrányt kezelték. Hát nem kellett volna lemondani a két hölgynek, elrontották. Ugye túlfutottak, ha azt mondja Novák Katalin, hogy engem Balogh lelkész kért meg arra, hogy én óriásit hibáztam, elnézést kérek, vissza a börtönbe, megkérik a pacákot, hogy jöjjön vissza is jött, volt még azt hiszem 8 hónapja, külön szobát kap, rendben van. Tehát meg lehetett volna úszni, rosszul reagáltak, túlreagálták, mert ők is érezték, hogy érzelmileg fogja meg az övéiket. Tehát az tényleg ott egy
Gábor,
morális...
De a mai napig nem tudjuk azt, hogy a Balog volt-e,
de
vagy mind, más.
De Balog, ezt de, érdekel.
De tudjuk, mert a könyvet, amit a K. Endre megírt abban, és amit mi szemléztünk, abban feketén-fehéren leírja a K. Endre, hogy a Balog volt az, aki kérte.
Egyetlen dolgot nem tudunk.
Kinek a megbízásából a Balog?
Ez nincs benne.
Ez a legfontosabb az egészben.
De ezt, Gábor, ez biztos, hogy nem lehetett az Orbán nélkül megcsinálni.
Ez egészen.
A rendszer ilyen, nem lehetséges. Ilyen szintű kérdések nem dőlhetnek el Orbán nélkül.
Jó, most jogi kvázi okításban lehet részünk. Itt van Magyar György ügyvéd. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Azt kérdezném nénk tőled, de hát itt egy csomó jogi probléma merül fel ennél az ügynél. Milyen mulasztásokat követhetett el a kormány, a családbarát kormány a gyermekvédelemmel kapcsolatban jogilag az elmúlt mondjuk 5-10 évben? Hogy idáig futott ki ez a Szőlő utcai ügy, hogy jelen pillanatban aztán 7-ből 6-an vannak már letartóztatásban, a 7. az házi őrizetben, de még nincs vége.
Hát nagyon nehéz találgatni, de azért tegyünk egy kis különbséget a vonatkozásban, hogy kinek van büntető jogi, kinek van etikai, és kinek van esetleg politikai felelőssége. Mert a büntető jog és a kormány összefüggését nagyon nehéz nekünk bizonyítani. Az, hogy történtek visszaélések, ennek ma már igen nagy a valószínűsége, és folyik nyomozási eljárás, itt most legalább folyik. Nem úgy, mint az elmúlt években. Az a legnagyobb probléma, hogy az elmúlt években zajlottak események, erről most már többen tudnak, mint nem tudnak, és nem lett következménye. Na most, hogy miért nem lett következménye, ezt a kérdést kell álláspontom szerint kivizsgálni, és meggyőződésem szerint ez az alapvető kérdés, hogy juthattunk el idáig, hogy hosszú évek alatt tudott ez az ember garázdálkodni, a környezete pedig palástolni. Ha nem a környezete, akkor esetleg egy szinten feljebb, vagy még feljebb. Hogy jutottunk el odáig, hogy elő kellett jönni az ellenzéknek, elő kellett jönni megszólaló embereknek, hogy az ügyre fény derüljön. Az a probléma, hogy nem derült fény. Nem tudtunk semmit. Egy kicsit hasonlít a Bicskei ügyre, ugye, amiről szintén nem tudtunk semmit, a kegyelmi botrányra gondolok, egészen addig, ameddig véletlenül valaki rá nem bukkant arra, hogy egy pedofil segítő kegyelmet kapott. Hát itt is a véletlenek összejátszása, vagy valamiféle szándékos előrelépés vitatott minket odáig, hogy rávilágítottak a tisztóságokra.
Milyen büntetőeljárásokat kellett volna indítani, ha tudtunk volna róla?
Na ez a jó kérdés, Gábor, most mondtad jól, ha tudtunk volna róla, és mi mondjuk kevésbé vagyunk érdekesek, a hatóság az igen. Annak a tudomásáról van szó. Eljutott-e az információ, a negatív információ, vagy a bántalmazás, vagy a szexuális visszaélés, eljutott-e a hatóságokig?
Gyuri, azt tudjuk, hogy eljutott. Azt tudjuk, hogy eljutott. Legalábbis vannak, akik azt állítják, hogy ezek a videók, amik most közszemen forognak, azok már a rendőrségnél voltak évek óta.
Gábor, nem biztos, hogy ez így van. Amire én gondolok, az azt jelenti, hogy igaz, hogy ott volt egy úgynevezett piros telefon, ugye, hogy akinek valami baja van, akkor ott beadhatja a bejelentését.
Egy láda voltam, bedobhatták a panaszaikat, amire volt az, aki azt kiürítette, hogy nehogy eljusson azokhoz, akik ezzel foglalkozni tudnának.
Akkor most te adtál választ arra, hogy megtudta-e a hatóság. Tudott-e a hatóság évekkel ezelőtt, nem most az utolsó fél évben, mert most már forrakatlan, most már más a sztori. Itt a kérdés az, hogy mi történt 10 éve.
Gulyás Balázs szeretne egy kérdést feltenni neked, bocsáss meg, hogy a szabad.
Szia Gyuri.
Szabad, neki minden szabad. Szia.
Na, aranyos vagy. Szia Gyuri. Igazából az a kérdésem, ugye az egy nem cáfolt információ, hogy fél éve egészen biztosan, hogy legalábbis azok, amik a Juhász Péternél, nem a Juhász Péter Pálnál, hanem a Juhász Péternél kijöttek a YouTube-on, azok a felvételek ott vannak. Elkövete a hatóság embere valamilyen bűncselekményt akkor, amikor fél évvel később jön csak rá arra, hogy emiatt mondjuk előzetesbe kell helyezni valakit, magyarán nem indít eljárást, pedig ott volt előtte feketén-fehéren, hogy mi zajlott az intézmény falai között. És ha igen, akkor ez milyen bűncselekmény?
A jó, de azért senkit ne rágalmazzunk meg bűnpártolással, mert erről beszélsz.
Feltéve, de meg nem engedve, akkor így ügyvédi nyelvezetem van.
Hát igen, én tudom a te hozzáállásom. Bátor vagy és határozott. Azért az egyik jogi képviselőd büszkén visszatartanálak, hogy belerohanj egy ilyen rágalomvilágba, és meghatározd azt, hogy itt a rendőr, aki ez az ügyet vizsgálta, vagy a parancsnoka, vagy az összes beosztott, itt szándékosan mulasztott, mert ezt csak szándékosan lehet elkövetni. Bűnpártolni csak szándékosan lehet. Hivatalt visszaélni csak szándékosan lehet. Tehát nem mondjuk azt, hogy ők hibáztak. Vagy egy központi akarat, vagy egy mulasztás, vagy egy ellenzéki hozzáállás, egy Juhász Péteres felfordulás, vagy egy videó napvilágra kerülése vihetett el odáig mindenkit, hogy a rendőrségtől el is vették az ügyet, ugye?
Igen.
Emlékszel rá,
Balázs? Igen.
Már az ügyészség nyomoz, most már teljes csinadrattával vonulnak ki a Szőlő utcába, az egész hadsereg ott van, mi jó, nem Soros György vezeti a banderiális hadsereget, hogy ott vannak, és most már nagy rendet raknak. Rendőr ülnek a főosztályon.
Bocsánat, hogy közbeszólok, de a hallgatók miatt is, hogy ne felejtsük el, hogy az egész Szőlő utcai botrányt a Területi Gyerekvédelmi Szolgálat korábbi igazgatója, bizonyos Kuslis Gábor robbantotta ki a Válasz Online-nak adott interjújával, amelyben részletesen tárta föl az egész rendszerben meglévő anomáliákat, erőszakot, a gyerekekkel való bánásmód tarthatatlanságát, és konkrétan utalt arra, hogy például a Szőlő utcában az igazgató, aki akkor már néhány hónapja letartóztatásban volt, nem azért, hogy bánt a gyerekekkel a javítóintézetben, hanem mert két korábbi gondozott lányt prostituáltként futtatott, tehát egy másik ügyben. Szóval, hogy ezzel az emberrel szemben már évek óta voltak panaszok, bejelentések, feljelentések, rendőr is kijött és vizsgálta, állítólag hallgatást kért tőlük, amíg a dolgot le nem zárják, szóval ő elmondta ott a nyilvánosság előtt, hogy ez a dolog évek óta a hatóságok tudomásával folyik és folyt tovább, és nem történt semmi. Lehet, hogy az illető rendőrök csak hanyagok voltak, lehet, hogy másfelé néztek, lehet, hogy utasítást kaptak, nem tudjuk. De akkor derült ki ősszel, kora ősszel mindenki számára, hogy itt valami sokkal nagyobb disznóság van, mint hogy a volt igazgató két lányt futtatott, és ez derült ki az elmúlt hetekben, egymás után dőltek el a dominók.
Ugye még ehhez az is hozzátartozik, hogy ráadásul nagyon gyorsan reagált a rendőrség azokra, akik megpróbálták felderíteni ezt az ügyet. Tehát ugye Juhász Péternek, már nem Juhász Péter Pálnak, hanem Juhinak ugye házkutatás volt nála, lefoglalták a gépeit, meghurcolták ezt a Kánc Csabát, aki ott neveket is kijelentett, bevitték a rendőrségre, megfenyegették Dobrev Klárát, ugye maga Orbán Viktor, hogy lesz ennek azért majd még következő. Tehát, de maga a rendőrség is nagyon-nagyon gyorsan lépett azokkal szemben, akik megpróbáltak ennek az ügynek utána járni. Tehát azért tud működni a magyar rendőrség, ha kell, tehát nem arról van szó, hogy teljesen össze lenne omolva, a rendszer működésképpen, nem akarok visszamenni a mániámhoz, de maga a rendszer működésképpen, és azt gondolom, hogy ezek a fajta ügyek, azok mindent elmondanak arról, hogy milyen világban élünk. Nagy kérdés, hogy mennyire lehet ezeket felszínen tartani az elkövetkező 4 hónapban.
Nagyon jól beszéltél, nagyon egyetértek veled, de nem akarok itt poénkozni, de az volt a válasz online, ugye erre a fellépésre, hogy majd kimegyünk és elnémítjük azokat, akik itt rágalom hadjáratba kezdtek. Igen. Majd a hatalom szokásához híven jogszabályt alkotott, ne felejtsétek el, rendeleti kormányzás van Magyarországon, és lesz is még egy jó darabig, ha rajtuk múlik, minimum május közepéig, következésképpen rendelet született arra nézve, hogy a hatályos igazságügyminiszter, bizonyos Tuzl úr vizsgálja ki a nyomozás eredményességét, és mi történik abban az alapában, és tudod, hogy szólt a rendelet? Mi annak a rendeletnek a pontos megjelölése? A sajtóban elhangzottak is minden, ami ezzel szorosan összefügg. Hát a minden, ami ezzel szorosan összefügg, az nem a pedofília, az nem a visszaélés szexuális cselekvésekkel, ugye? Az már a viselkedés magatartás, hogy mi zajlik a Szőlő utcában, vagy esetleg más intézményben. Tehát ez a vizsgálat volt szíves eljutni arra a szintre, azt hiszem 4,5 órán belül, hogy föl tudta mutatni az igazságügyi miniszter, aki erre esküdött fel, hogy itt kérem, nincs semmi látnivaló, hogy itt nem történtek visszaélések, és nincs kiskorú érintettség, és nincs politikai érintettség. Azt hiszem, még az ukrán szállat is hozták.
Így van, és még mindig Tuzson Bencének hívják az igazságügyi minisztert.
Én azt hiszem, hogy most már Tuzson Bencének kéne őt elnevezni, de nem éli senkinek se a nevével szórakozni, mert ez az eltusolásnak egy tipikus esete. Ti tapasztalt az emberek vagytok is, a hallgatóink is azok. Mit üzen nem a rádió, hanem az a rendelkezés, hogy tessék kérem szépen, tudomásul venni, hogy nem történt semmi. Mit üzen az egyszerű nyomozónak? Ne találj semmit. Vagy ha találsz, akkor nagy baj van.
Gyuri, most több tucatnyian elmondták különböző videókba Dobrev Klárának is, meg egyáltalán, hogy mi történt velük. Ezekben az ügyekben feltételezhetően valamifajta eljárás jön, amelyben feltételezhetően meg akarják tudni, hogy kik voltak azok, akik megverték őket, vagy bántalmazták, vagy szexuálisan visszaéltek az ő jogaikkal, stb. Ezeknek a bántalmazott gyerekeknek a jogait hogyan lehet garantálni mostantól kezdve a különböző javító nevelő otthonokkal szemben? Akik valószínűleg ki fogják kérni maguknak azt, hogy ők egyáltalán képbe kerültek.
Tessék őszönni a választásoknál az a figyelni, hogy melyik hatalmat szeretnénk fenntartani. Ez az egyik, amit tehet a társadalom. De amit most tesznek, ugye, egyébként a mi beszélgetésünket, mennek föl a Karmelitába, meg mennek föl az államfőhöz. És a társadalom igazságérzeténél nincs erősebb, minden igazságszolgáltatásnál erősebb a társadalom igazságérzete. Ők vannak az utcán, és ők akarják felelősségre vonni azokat, akikről azt feltételezik, hogy bizonyos ügyeket eltusoltak, akár szándékosan, akár mulasztásból, akár szándék akarat nélkül, és annak hiányában akár központi utasításra. De ne gyanúsítgassunk senkit. Induljunk ki abból, hogy ezek súlyos cselekmények. Azt kell tudnotok, és mindannyiunknak, hogy a büntető jogban 5 év a minimális elévülés. Tehát azokat az ügyeket tudjuk csak majd elővenni, amik 5 éven belül zajlottak le. 5 éven túl csak akkor esik szó az elévültetésről, hogyha olyan súlyos bűncselekmény van, például szexuális visszaélés, hogyha ráadásul az elkövető.
Gyuri, le kell, hogy keverjünk téged, mert hogy a telefonvonal az egyre rosszabb. Én nem tudom, hogy hova mentél közben. Elején még kicsit jó volt, most már hallgathatatlan. Nem tettelek még le, de el kéne búcsúzni, mert nem hallani, vagy nem érteni azt, amit mondasz. Minden harmadik szó lehet, szavadat lehet csak érteni. Majd megbeszélem a szerkesztővel, csak most éppen még itt vagyunk a stúdióban négyen, és velük is kell foglalkoznom hármójukkal. Kösz szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
Csak mondom a hallgatóknak is, nektek is, mert előttetek nincs monitor, hogy már régóta az Attila úton vonul a tömeg, és ugyanakkor még mindig özönlik a tömeg hátsó része a Lánchidon. És ki tudja még, hova tele van a Lánchid most is, miközben az eleje már régen az Attila úton megy.
Megnőtt a tömeg.
Abszolút mértékben, igen. Úgyhogy ennek van üzenete. És ez
beválták a Magyar Péteréket, akik ezt egyébként védjük meg a gyerekek jogait, vagy valami ilyesmi van a transzparensen, ami
a mögött ott áll Magyar Péterit. A Orbáni diktatúra ellen
védjük meg a gyermekeket.
Védjük meg a gyermekeket.
Ezt viszi Magyar Péter, Bódis Kriszta, Forstoffer Ágnes és a többiek ott.
És hát fáklyával vonulnak igen fel, mert már teljesen sötét van. De így épp az, hogy a föntről lehetne nézni, most éppen nincsen madártávlatból kép, de egyébként szokott lenni, mert hogy vannak drónok, békés célokra is fel lehet használni a drónokat, íme.
Csak nem tiltják meg a felvonulás alatt a drónhasználatot, mint legutóbb történt. Nyilván el fog indulni egy számháború, hogy hányan voltak itt. Azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos elem, akár a mai, akár a holnap, mert ugye holnap is lesz egy gyertyagyújtás a Szőlő utcában, Puzsérék szervezésében. Ezek mind abból a szempontból borzasztó fontosak, hogy azok, akiknek ezügyben indulataik vannak, akik azt gondolják, hogy ez így nem mehet tovább, legyen módjuk ezt kifejezni. Nekünk van módunk itt, köszönjük, én köszönöm, a magam nevében beszélek a rádiónak, hogy elmondhatom, leírhatom, van erre módom, de nagyon sok embernek erre nincs módja, és tényleg tízezrek, százezrek, milliók vannak, akik azt gondolják, hogy ez nem mehet így tovább. Az a nagy kérdés, hogy azok, akik nem tudnak róla, vagy nem úgy tudnak róla, mert azért én vitatkoznék vele, meg fogjuk kérdezni a decemberi kutatásunkban, hogy hányan hallott a Szőlő utcáról, mert érdekes lehet ez, hogy egyáltalán kihez jut el, és milyen szinten ez a dolog, mert azért mi beszéltünk, Gyuri, már veled erről, mi egy éve nézzük lassan a Király televízió főhíradóját minden nap a kollégáimmal, és ti nem tudjátok elképzelni. Havonta egyszer én is.
Van veszélyességi pótlék?
Havonta egyszer én is megnézem, ezt vállaltam. Elképesztő. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy többet tudnak erről annál, mint hogy a gazellenzék megpróbálta a Fidesz-szel szemben kijátszani ezeknek a bűnözőknek az életét, ahol egyébként tényleg voltak borzalmas emberek, akik visszaéltek. Nagyjából ennyit lehet erről tudni. Tehát az a része, amiről itt mi beszélünk, az nem jut el ehhez a közönséghez, és azért itt nem kevés emberről van szó.
Azért szerintem abban viszont, hogy Gyurinak van igaza, hogy ha Orbán ebben megszólalt, és olyan módon szólalt meg, hogy ilyen egyrészt más résztezéssel, és nem ilyen kijelentéssel, és ahogy szokott le a Parnasszus tetejéről, vagy az Olimposzról, vagy nem tudom honnan, ilyen kijelentésszerűen, hanem hogy ez azért elfogadhatatlan, az nekem azt súgja, de hát nyilván kíváncsi leszek a felmérésetekre. Megkérdezzük. Tehát az nekem azt súgja, hogy elért a fideszes buborékba ennek az ügynek a híre, és valószínűleg zavarja is a fideszeseket, vagy legalábbis bizonytalanság van, és kell a miniszterelnöktől az, hogy elmagyarázza nekik a világot.
De ezt jól nem lehet megmagyarázni. Ez a dolog lényege, és ez a sok tízezres tömeg is azt mutatja, hogy itt az emberekben van felháborodás, és lehet, hogy ezt nem fogja mutatni, sőt biztos. Az M1-2383 TV2 akármelyik hírtévé, de azért a közösségi médiában mégiscsak van egy olyan alternatív, megmutatható valódi valóság, amelyik eljut még a fideszesekhez. Itt tudjuk, mindenki a saját buborékjában osztja meg az információkat. De azért ez a buborék itt-ott szétpattan, és mennek tovább az információk. És egy olyan leleplező videó, amit Juhi tett közzé, az a tipikus látvány, amire sok ember kíváncsi, hogy ja, ezt értem, amikor kézzel, lábbal, bottal rúgva, üti, vágja, ezt meg kell nézni. És akkor elgondolkodik, jó, hát lehet, hogy bűnöző, az is lehet, hogy cigánya, tudjuk, hogy mennyi bűnöző van közöttük, ugye vannak ilyen előítéletek, de azért az emberekkel, gyerekekkel, fiatalokkal nem szabad így bánni, gondolja még az Orbán hívő is. Úgyhogy azért mondom, hogy ebből szavazata, akárhogy magyarázza, nem lesz. Szavazat veszteséget lehet korlátozni.
Hát Magyar Györgytől nem sikerült túlságosan elegánsan elbúcsúznom, de tőletek el kell, hogy búcsúzzak. Gulyás Balázs és Horth Gábor voltak a vendégeink. Szervusztok!
Sziasztok!
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.